Nomen et omen. 1848. januárban. Esze ágában sem volt senkinek, hogy még az idén háborút is lásson. Az emberséges hazafiak mindenről gondolkodtak a világon, csak a puskaporgyártásról nem. S ha valahol zajosabb tisztújítás alkalmával egy-egy nemes embernek bejukasztották a fejét, 3 hétig módja volt a zsurnalisztikának a legérdekesebben elmélkedni a hallatlan vérengzés fölött pro et contra. Ez időkben sokat beszéltek a lapok és nem lapok egy váci magnetikus álomjáró hölgyről, aki sok mindenféle csodákat jövendőlt előre, ami közül egyik vagy másik közbámulatra be is teljesedett. Így megjövendőlt, hogy Komárom egy napon el fog süllyedni. Szegény város jól járt volna egy kis süllyedéssel, megmenekedhetett volna bajaitól. A bekövetkezett fátum még a jóslatot is felül tetézte ínséges következményekkel. Megjövendőlte azt is, hogy a kolera meg fogja látogatni az országot, és azok lesznek a legszerencsésebbek, akiket elvisz. Mikor perccel Mórt követnek megválaszták, Pozsonynak utazván egy éjet Vácon kénytetett tölteni, és ott néhány ismerői annyira telebeszélték a füleit a szomnambula mindenféle csoda dolgaival, hogy végre is kedvet kapott a rejtélyes lényt közelebbről megismerni, és elvezetteté magát hozzá. Halvány lámpa mellett feküdt az idegkóros, egy igen fiatal szűz, arca fehérebb, mint amin őt valaha láttam. Csak nem átlátszó, és igen sovány. Szemeit, mik igen nagyok és tiszta kékek voltak, sohasem nyitotta fel egészen, s ajkai és kezei szüntelenül reszkedtek. Orvosa éppen jelen volt. Rettenetes szívgörcsök ellen ajánlák a mágnes kúrát a szenvedő leánynak. És már 6. hete volt, hogy a mágnes álom tart rajta. Csak igen ritkán volt ébren, még ritkábban aludt. Rendes állapotja valami volt az álom és ébrenlét között, egy szünteleni, öntudatlan merengés. Eleven érzése az idegen örömnek és fájdalomnak, az önérzékek legkisebb tudata nélkül. Az orvos odalépett hozzá, amint a leány kiterjedt mágneses gőz körébe ért, a szimpatetikus összehatás fölnyitá annak szemeit. Merő nézett orvos a szemeibe, pillái nem mozdultak. Amint az orvos megfogta a leány kezét, fagyos holdkóros mosoly vonult végig annak fehér arcán, s reszketése megszűnt. Aztán a távolból, alig értetve hozzá ujjai hegyét, elkezdi az orvos a leány arcát, homlokát, karjait, keblét végig húzogatni, lassan, simán először, aztán sebesebben, megszaggatva, és eközben szemeit feszülten tartá, a leány arcára szegezve. A leány nem mozdul, csak szempillái látszottak küzdeni az ellenállhatatlan bűv erővel, mely mindig nagyobb erőt vet rajta, lelecsukódva, újra kerekre fölnyílva. A szemcsillag szokatlanul kitágult. Lassanként egész arca csodálatosan elváltozott. Valami mondhatlan édes fájdalomérzet volt vonásaiban kifejezve. Sóhajtott könnyezett, ajkai megnyíltak, végre nyugodt mosolygás foglalt helyet arcán, feje hátra hanyatlott karszéke vánkosára, és elaludt. Az orvos ekkor perccel Mórt is odalépteté a mágneses gőzkörbe. A leány arca pillanatban nehéz, magasztos és sejtelmes tekintetet vőn. Ki-e férfi? Kérdé tőle az orvos halk, ismerős hangon. A leány vártatva, tétovázva felelt. Egyike a jövendő legnagyobb hadvezéreinek. Perccel elmosolyodott, és gondolá magában az országgyűlés táborában minden esetre. Nem az országgyűlésen, feleli a leány, a ki nem mondott gondolatra. A csatamezőn. És milyen sors vár rá ott, kérdezi az orvos. Őrizkedjék tulajdon nevétől. Ugyan ezen év végén Perczel Mór magyar tábornok volt, csatázott, hadi jelentéseket írt, seregeket fogott el, és a legvitézebb vezérek egyikének tartatott, annélkül, hogy a Váci leány valaha is eszébe jutott volna. December 30-a volt midőn, Mórnál csatát fogadott el, és azt elveszté. E csata elfogadásával és kimenetelével máig sincs tisztában senki. Elég az, sőt, több, mint elég, hogy a csata elveszett. Serege szétveretett ágyúit elvették, pozícióját elfoglalták. Bajnokai színét, javát, a szép zrínyi zászlóaljat leölték, vagy elfogták. Mikor vesztett csata után Pesten megjelent, egyiket tréfáli mindig kész tábla bíráinknak, nem kis kár örömmel mondánéki. Öcsém Móra, druszád, nem igen jól talált fogadni. Valóban mondta a tábornok anélkül, hogy a tréfáért megharagudnék. Most jut eszembe, hogy ezt nekem szinte egy év előtt megjövendőlé a Váci szomnambula. Ha most nem tudnám, hogy Görgei oka, hogy a csatát elvesztettem, azt hinném, boszorkányság van a dologban. E csatavesztés után el kell lehagyni Pestet. Kormány és a pénz sajtó elment Debrecenbe, s Perczelre volt bízva, hogy őket eskortírozza odáig. Ezt meg is cselekvé, s miután Karcagról írt nekik egy pár levelet, amit nem tettek ki az ablakjukba, egyet gondolt, s visszafordult fölkeresni az ellenséget, ki Szolnoknál nagy bölcsen megfeneklett, s várta, hogy melegebb legyen. Egy szép ködös reggelen átront Perczel a Tisza jegén, ahol legközelebb találja az ellenséget, elkezdi püfölni, az visszahúzódik Ceglédre, Perczel utána. A császári seregek éppen egy falu szőlői közt vonultak keresztül. Perczel még látta az utolsó dragonyost eltűnni az akácfák közt, és sarkantyúba kapta lovát és seregét előre parancsolá, hogy el ne szalajtsa őket. Eközben egy kis ősz sasorú ember lovagol mellé. Civil kaputban, és minden bemutatás nélkül megrántja a tábornok mentét, és megszólítja franciául. Arra ne menjen ön! Tábornok ránéz, el nem tudja gondolni, hogy mi lehet ezt a vad ismeretlent, hogy úgy belekapaszkodik a mentéjébe. Miért nem mennék? Az ellenségünk törbe akarja csalni. Azt szeretném csak látni. Látni fogja. Ott a szőlők háta mögött okvetlenül rejtett battériáknak kell felállítva lenni, mikből önt keresztűzbe veszik. Miről gondolja ön azt? Ó, a pozíció természetéből következik. Kinek volna mindenre gondja, kiállt a tábornok, lerázva nyakáról az alkalmatlan ember, s azzal kiránta kardját, és előre nyargalt. Utánam! Már alig voltak, mint egy 1000 lépésnyire a csalitos szőlőtől, midőn az útfélen egy jaj veszékelős vábot találnak, ki szekerével ki akarva térni a rohanó ágyuk elől, azt tartalmával együtt szerencsésen belefordította az árokba, s most azután ordította kára felől. Micsoda falu ez földi, kérdi a kárvallott az a tábornok csupa merő kíváncsiságból. Perczel, felelé az fejét vakarva. Az én vagyok, mondta a tábornok, de ezt a falut akarom tudni, hogy hívják. Bizony Perccelnek hívják, azt nagyságos uram, a világ kezdetétől fogva. Tábornok megállítálóvá, de most már eszébe jutottak a szomnambula szavai. Hátrafordult, szemeivel az ismeretlen őszférfit keresve. Ott volt az kísérete közé vegyülve. Tehát csak ugyan azt hiszi ön, hogy ott a szőlők háta mögött rejtett batériák vannak? Bizonyosnak tartom. Azt a legkisebb taktikai ismeret fölfedezheti. Tehát ez szerint ez a pozíció elfoghatlan? Éppen nem. Ilyenkor azt megszokás kerülni. Csak hogy ahhoz igen gyors mozdulatok kellenek, gyalogságunk már ki van fárasztva. Lehet rajta segíteni. Bízzon ön rám egy zászló ajgyalogságot és két osztály lovast, s várjon itt addig lesben, míg én a vadat fektéből fölverem. Tegye ön, mondta a tábornok, s várta, hogy mit fog a kis őszember kezdeni. Az a gyalogságot felhágatta a huszárok kengyelébe, s maga a legpontosabb vezénylettel vitte őket az erdő háta mögé. A gondolat olyan természetes volt, mint a Kolumbusz tojása, s mégsem jött rá azelőtt senki. Néhány perc múlva már hallatszott a szőlők háta mögött a gyorsan odaért gyalogság sortüzelése, s nem sokára lehet-e látni, mint vonulnak el onnan a felriasztott ágyutelepek mind a két oldalról. Ha Perccel önnevétől vissza nem ijed, ott ismét pogányul szétverik. Így a vezényletet más kezére bízva, kinek nem volt-e névben rossz ómene, megnyerte a csatát. Kiverve helyéből az ellent visszatért a kisférfi a tábornokhoz. Arca csupa lőporfüst volt. A vele jártak nem győzték magasztalni hidegvérét, bátorságát. Önnek én nagy köszönettel tartozom, szólt Perccel az ősz idegenhez. Nem szégyelve elismerni annak felsőbbségét maga fölött. Szabad tudnom, hogy kicsoda ön. Én, felele hidegen az őszember. Én Dembinski Henrik vagyok. Perccel, szerény elismeréssel nyújtá át neki a tábornoki pálcát. Ez önt illeti. Hadd legyek én ezúttal közlegény az ön seregében.